Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére Parajdra és a Gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptember végétől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
2018. szeptember 11-én este 8 óra 13 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A 21. századra nagyon megnőtt az információ szerepe, és ezzel együtt értékesebb lett az információ megszerzésének képessége is. Fontossá vált, hogy mindenki időben hozzájusson a munkájához, vagy a számára más szempontból szükséges információkhoz, majd ha megtalálta, fontos, hogy képes legyen azokat megfelelően hasznosítani és alkalmazni. A multimédia megjelenésével nem csak szövegeket tudunk szerkeszteni, hanem a képek és a mozgóképek is eszközként jelentek meg üzeneteink kifejlesztésére. Témánk a számítástechnika térhódítása. Meghívó dr. Puskás Attila pedagógus, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Attila, szép jó estét, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Szép jó estét kívánok tisztelt szerkesztő úrnak és a Marosvásárhelyi Rádió minden hallgatójának, és örvendek, hogy újból adásban lehetek.
Hölgyeim és uraim, ahogy az szokott lenni, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfala 0740 274 165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro, keressenek rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Nagy Bodó Tibor. Mai témánk tehát a számítástechnika térhódítása, és akkor most már tényleg kezdődjön a digitális világ. Attila, be kell lássuk azt, hogy a 21. századra nagyon megnőtt az információ szerepe, és ezzel együtt értékesebb lett az információ megszerzésének képessége is. A kérdés, hogy ön szerint ez hogyan működik?
Hát valóban a mai világban nagyon nagy az információ szerepe, de én úgy érzem, egy kicsit átgondolva ezt a kérdést, hogy az információ mindig nagyon fontos volt. Bármilyen társadalomban hatalmas értéke volt az információnak, a friss híreknek, és ha csak a történelmet visszatekintünk például a görög időkre, visszatekintünk a Delfi Jóstára, hirtelen ez jut eszembe, akkor bizony a Delfi Jóstának volt egy olyan háttér intézménye, illetve küldetése, feladata is abban az időben, hogy azok, akik betértek jóslásra az Apolló szentélybe, hát olyan információkat kaptak, amelyeknek már volt előzetes hátterük, tehát egy olyan helyre, ahova többen bemennek, mindenki elmondja a véleményét, elmondja a híreit, az adott személy, akinek ezt elmondja, egy jós jelen esetben, az igencsak informált ember lesz. Tehát egy ilyen Delfi Jóstát nyugodtan lehet mindenféle összeesküvés elmélet nélkül egy jó kém központnak tekinteni. Tehát az információ akkor is nagyon fontos volt, és ugyanilyen értelemben ma is fontos. A pogánykori papok mind ebbe a kategóriába esnek, tehát az a madárjóslás, a különféle jóslások tulajdonképpen előzetes információk alapján történhettek. A felderítők, az előörsök mind-mind információt hoztak, tehát én azt látom, hogy az információ abban az az időben is fontos volt, a mai időben is fontos. Most az a kérdés, hogy ez az információ áradás mennyire gyors és mennyire befolyásolja a mai ember életét, és hogy ez egyáltalán hogy működik. Ami változás van, válaszolva a kérdésre, hogy működik, talán az, hogy ugye aki információval rendelkezett, az előnnyel bírt korábban, és itt két nagy, mondhatnánk, szegmensét láthatjuk, vehetjük figyelembe az életnek, elsősorban a gazdasági szempontot figyelembe véve, aki hamarabb tudott bizonyos dolgokat, az gazdaságilag lépni tudott, és egyértelműen megelőzte a másikat. Itt nagyon szép példák vannak Velence és Genova között például, tehát ki minél hamarabb hozzájutott információkhoz, annál hamarabb jutott gazdasági előnyre abban a régióban. Ugyanígy a hadászat szempontjából a harci ipar, a hadászat az az életnek az a szegmense, ahol az információ maximálisan fontos, tehát ki minél korábban megkapja az adott információt, annál hamarabb ér el sikereket hadászati téren. Tehát a gazdaság és a harci technika, a háborúk talán itt volt a legmarkánsabb, a legfontosabb az információ, de én úgy hiszem, hogy ez a mai világban változott. Tehát amíg csak az élet, korábban az élet bizonyos szegmenseit befolyásolta maximálisan az információ, illetve annak a fontossága, a mai világban mindenre kiterjed. Tehát főleg a digitális információ áthatja az egész társadalmat, és az egész társadalmunk tulajdonképpen erre épül. Korábban meg lehetett még élni, úgymond digitális információ nélkül, digitális technika nélkül. Millió egy példa van, ugye bárhol élve a világon, vagy itt Erdélyben is egy eldugott faluban nem volt szükség arra, hogy az ember kapcsolatban legyen bárkivel, vagy úgy érvényesüljön, vagy úgy tudjon élni egyáltalán, hogy kötelezően kell használni ezeket az eszközöket. Ez régebb ment, most már nem igazán működik. Most még vannak úgymond párhuzamos működési struktúrák, például a tanárságban, az iskolában elvárják azt, hogy információt digitálisan is átnyújtsunk, de ugyanakkor megy a papír alapú információ átadás is. Viszont azt látjuk, hogy a digitális információ egyre inkább átveszi az élet minden területét, és most már olyan helyzetekkel szembesül egy turista például, hiszen itt nálunk nem annyira fejlett a világ, hogy elmegy Németországba, és jegyet már nem is tud embertől vásárolni, hanem egy automatával áll szembe, és hogyha nem érti a nyelvet, kettő annak a technikáját, működését, akkor bizony egyedül marad. Tehát azt lehet mondani, hogy az információ és a digitális információ a mai világban az élet és a létezés elengedhetetlen feltétele lesz. Na most, hogy ez hogyan működik, hogyan lehet ezt megszerezni, egyértelműen megnőtt az információ szerzés képességének is a szerepe, tehát itt egyre inkább képesek kell legyünk arra, hogy az információt megszerezzük, hogy az információt rendszerezzük, és hát erre számos projekt létezik a mai világban.
Attila tanár úr, iskola és templom. Mi lenne velünk, mi lenne a tanárokkal, mi lenne a képzőművészekkel, mi lenne az egyházi vezetőkkel információ nélkül?
Hát információ átadás, főleg az iskola és az oktatás meghatározó eleme, hiszen erre épül, hogy bizonyos információkat adunk át. A kérdés az, hogy milyen információt adunk át, és ez valamilyen formában érinti a műveltségnek is a kérdését, hiszen az iskola alapvető célja az, hogy a diákokat érettségire irányítsa, segítse, és az érettségi tulajdonképpen a műveltség fokmérője egy normális társadalomban. Tehát ez kellene legyen. Tehát egy tanár életében az információ átadása függetlenül attól, hogy az természettudományos vagy filológiai tantárgyat tanít, milyen jellegű információ, ez a meghatározó eleme a tanár életének. Az egyházban egyértelműen erről van szó, hogy olyan örök igazságokat fogalmaz meg az illető felekezet lelkésze, amelyek minden időben és minden ember számára aktuálisak, és mindenkinek mondanak valamit. Tehát persze a lelkész, a pap szerepében teljesen más, mint a tanári, más jellegű információról van szó, de mind a kettő egy antenna, aki kap valamilyen információt magába, szívta tanulmányai elmélkedése során, és ezt tovább adja. Tehát nem létezik tanár, nem létezik lelkész, pap, információ adás és kapás nélkül, mondhatnánk.
A posztmodern korszak fontos ismérve a számítástechnika térhódítása és az információs társadalom létrejötte, amely magával hozza az IT kompetenciák beemelődését a műveltség alapelemei közé.
Igen, tehát ez az, amit említettem az előbb, hogy igenis a műveltség része most már az IT kompetencia. Na most itt feltevődik ugye a kérdés, hogy mi is a műveltség, és hát a műveltségről azt lehet mondani, hogy az iskolázottság egyik szintje, és egy bizonyos kanonikus tudást feltételez a műveltség. A műveltség alapvetően egy bizonyos tudás, egy ismeret, és tudjuk azt, hogy aki művelt ember olyan dolgokat tud, amiket mások nem. De azt is lehet mondani, hogy nem minden esetben minden tudás jelent műveltséget. Például, ha tudom a lakcímemet, vagy tudom azt, hogy mi az egyik énekesnő legújabb albuma, ez még nem jelent minden esetben műveltséget, ez valami ismeretet jelent. A műveltség alapvetően egy hagyományos tudást jelent, olyan tudást, amely a múltra vonatkozik, és amelyet az előző nemzedékektől örököltünk, és akármennyire meglepő ez érvényes a természettudományokra is, amit ma természettudományos alapműveltségnek tekintünk, egy olyan tudás, amelyet részben az előző generációk úgymond megfogalmaztak, korábban született meg, és ezt mi most megéljük és tovább is adjuk. Na most ez egyértelműen egy kanonikus tudást is jelent a műveltség, tehát nem egy tetszőleges tudás, nem én válogatom ki azokat a tartalmakat, amelyekről úgy gondolom, hogy hozzátartoznak a műveltséghez, hanem ez egy közösségnek a közös élménye, korábbi generációknak közös élménye, amelyeket olyan élmények, amelyeket önmaguk számára fennmaradásuk feltétele alapján, fennmaradásuk érdekében megfogalmaztak. Tehát azt lehet mondani, hogy a mai világban az IT kompetencia is egy bizonyos műveltséget hoz létre, ez egy újfajta műveltség. Azt lehet mondani, hogy néhány éves, de megvannak azok a kanonikus alapelemek, amelyek már a normális műveltséghez hozzátartoznak. Egész konkrét példákat említve, egy Bill Gates élete, alkotása, úgy hiszem, hogy mindenki számára ismert, vagy a Pascal Basic rendszerek, vagy az integrált áramkör, a Silicium völgy, az Apple, Intel, Pentium, tehát ezek olyan kifejezések, olyan műveltséghez tartozó elemek, amelyeket kanonikusnak tekinthetünk a mai világban.
Attila, köszönöm, köszönjük az eddigi válaszait. 2-3 perc, és innen folytatjuk a digitális világot.
Most városomban rám nem várnak csodák. Hajszolt kutyák futnak az út menti porban, új filmeket adnak a régi mozikban. Fáztam eleget az utcák kövén, falhoz dőlve rád vártam én. Hosszú vonatsíneken kóboroltam tovább, időm kevés, mégis hajt valami hozzád. Titkaim nem őrzi senkinek, de szívemben a dal megmarad nekem. Újra átélem örök hangjait, ha szól az ének, álmodom a világot veled. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt.
Folytatjuk a digitális világot, tisztelt hallgatók, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit, SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook, Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Meghívottunk dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. A továbbiakban is vele beszélgettünk, témánk a számítástechnika térhódítása. Attila, fontossá vált, hogy mindenki időben hozzájusson a munkájához, vagy a számára más szempontból szükséges információkhoz, majd ha megtalálta, az is kiemelten fontos, hogy képes legyen azokat megfelelőképpen hasznosítani és alkalmazni.
Igen, itt kérdésedben meglep ez az idő kifejezés, hogy időben kell hozzájutni a munkához, az információhoz, de nagyon jó, mert érdekes az, hogy a digitális társadalomban felgyorsult az információ szerzésének a lehetősége, és tulajdonképpen az lenne az igazi, hogyha ebből kifolyólag több időnk lenne. nyugodtabbak lennénk, pihentebbek lennénk, több szabadidőnk lenne, de ez nem így van. És talán ez az a társadalom, amiben a legtöbbször halljuk azt a kifejezést, hogy sajnos most nincs időm, gyere vissza később, hívjál később. Tehát a digitális társadalomnak nincsen ideje. Holott pont ebben a korban kellene időnk legyen mindenre, hiszen minden olyan könnyen megoldható. Tehát itt látom egy bizonyos szempontból ennek a digitális társadalomnak az anomáliáját, hogy tagjainak nem enged elég időt sem önmagukra, sem másra. És valahol az történik, hogy a digitális társadalom felgyorsította az információ szerzésének lehetőségét, de egy nagyon konkrét példával élve, ha például egy cégvezető kiad egy munkát egy alkalmazottnak, biztos, hogy sokkal könnyebben meg tudja az illető a munkát el tudja végezni, mint korábban, ezelőtt néhány évtizeddel, de ez azt jelenti, hogy ő felszabadult egy újabb munkára, és akkor a cégvezető egészen biztos, hogy egy új munkát ad ki neki. Tehát azt lehet mondani, hogy teljesen megváltozott az időhöz való viszonyunk, pontosan az információ áradása, a társadalom digitalizálása miatt is. Összehasonlítva ezt a mondhatni azt a természet idejével, senki ne vegyen rossz néven a paraszti idővel, a természetnek megvolt egy bizonyos ideje. Nem hiába fogalmaz úgy a Biblia, hogy ideje van a szólásnak, a hallgatásnak, a vetésnek, az aratásnak. Régebb ezt az emberek kivárták, tehát egy földműves nagyon jól tudta azt, hogy mikor van a vetés ideje, és abból mikor lesz termés, és azt nem tudta sem siettetni, sem megakadályozni, hanem ezt a Jóisten bízta, tehát ez volt a természetes idő. Ma ezzel szemben teljesen más világban élünk, és itt a földművelésből kiindulva gondolhatunk a táplálkozásra, az élelmiszeriparra is. Itt is ez is már természetellenes, hiszen ez is fel van gyorsítva. A digitális technika információ világában már meg lehet gyorsítani az érlelési folyamatokat, a csirkét könnyebben fel lehet nevelni, a tehenet sem kell a legelőre kiengedni, mert lehetővé válik, hogy bizonyos effektusokkal az állat jobban teljeljen. Tehát itt azt lehet mondani, hogy a digitális világ, az információ világa, az IT társadalom nem csak bizonyos információkat gyorsít fel, vagy az információ áradást, fluktuációt gyorsítja, hanem az egész életet megváltoztatja. És ezt lehet látni, hogy kihatása van, ami egészségügyi állapotunkra, kihatása van, ami környezeti életünkre, és nagyon-nagyon komplex dolog, tehát sok mindent megváltoztatott, és egy új embert szült, a digitális embert, ami a korábbi modern embernek egy nem lehet minősíteni, hogy degradált, vagy jobb minőségű, egy teljesen új ember született.
A multimédia megjelenésével nem csak szövegeket tudunk szerkeszteni, hanem a képek és a mozgóképek is eszközként jelentek meg a üzeneteink kifejezésére. Ez végül is jó is, meg rossz is, mert el tudom képzelni azt, hogy mit tudom én, 40 évvel ezelőtt, hogyha egy szívet rajzoltunk, amit oda akartunk adni valakinek, akkor elővettük a színesceruzákat, és akkor nem tudom, hányadik próbálkozásra sikerült, sőt, azt odaadtuk, aztán megbántuk, akkor rajzoltunk egy másik szívet, akkor lehet, hogy azt épp egy nyíllal szúrtuk át, és ezzel a folyamattal, ezzel a rajzolással valahogy bevittük abba a rajzba az egyéniségünket. Ma ez már könnyebb, mert akár Facebookon nyomok egy gombot, és elment egy megrepett szív, egy teljes szív, vagy több szív egyszerre, vagy bármilyen animációs applikációt is el lehet küldeni. Tehát ez jó is, meg rossz is, de ön ezt hogy látja?
Hát teljes mértékben igaz, hogy most egy egyszerű gomnyomással, egy érintéssel ki tudok fejezni érzelmeket, és az az érdekes, hogy meg is mondják, hogy milyen érzelmeket lehet kifejezni, és tudok kifejezni, hiszen itt gondolunk a Facebookra, amit nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is előszeretettel használnak. Valóban itt azt tapasztaljuk, hogy a mai vélemény kifejezésben pontosan ezeken a technikákon keresztül elvesz az ember. Tehát, ahogy említette szerkesztő úr, egy szív megrajzolásában benne volt az énem, az egy bizonyos időbe telt, míg azt a szívet megrajzoltam, közben százszor átgondoltam, hogy egyáltalán megrajzoljam-e, odaadjam-e, tehát sok úgymond pszichológiai folyamat átment egy emberen ebben a konkrét esetben, hiszen gyerekkorunkban tényleg így működtünk. Most ez olyan egyszerű. Egy egyszerű gomnyomással elküldök érzelmeket, amiben én talán nem is vagyok benne. És ez, én azt mondom, hogy bizonyos szempontból egy hiányosság. Már nem is kell elmenni nagyon udvarolni, látjuk azt fiatalokkal foglalkozva, ez is megoldódik. Tehát látjuk egymást, persze, hogy ennek van jó oldala is, hiszen nem kell várni hónapokat vagy heteket, amíg a kedvesemtől a levél megérkezik a tengeren túlról, hanem tényleg ott van, kommunikálunk, van Skype, van Facebook, van e-mail és sok más lehetőség, és ez adott. Tehát itt a kérdés tulajdonképpen az, hogy ezeket mire használjuk és hogy használjuk, és akármennyire is benne élünk ebben a digitális világban és használjuk ezeket az eszközöket, talán a legfontosabb az, hogy mi ne vesszünk el ebben a társadalomban, tehát legyen ez a biztos alap, legyen az énem, tudjam én, hogy ki vagyok, mit akarok, és próbáljam meg azért tudatosan megélni ezt az életet. Tehát ne engedjem azt, hogy ez a világ magában ragadjon, ne váljak függővé ettől a világtól, hanem maradjon meg az én lényem is, hiszen itt képekről van szó, bennem mindig ilyenkor az ötlik fel, hogy hát Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, tehát a kép, a képi ábrázolás, a kép az alapvetően az ember lényéhez hozzátartozik, tehát az ember is egy szimbolikus lény, egy ikon, és a szavain túlmenően a gesztusai egy képet árulnak el róla, tehát a kép mindenképpen benne van a mi életünkben, mi is benne vagyunk a képben, és ezt ne engedjük át a gépeknek, talán ez volna a legfontosabb.
És valahol ide tartozik akár a részvét nyilvánítás is.
Igen, tehát a részvét nyilvánítás, ha a gyász pillanataira gondolunk, az egy nagyon kemény dolog, mert nem minden esetben érez az ember éppen akkora részvétet. Tehát egy ilyen digitális felületen nagyon könnyű részvétet kívánni. De egy emberrel szembeállni, és egy annal, akinek hát egy ilyen tragikus helyzeten kell keresztül menni, az valóban a részvét nyilvánítónak is egy kihívás. Azt az embert meg kell érteni, egy megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan titok előtt áll, amit csak a hitben tud feldolgozni, a halál esetét és a halálnak a tragikumát, és hát itt ilyen szempontból valóban az ember ott van, talán ilyenkor van a leginkább az ember benne a képben.
A számítástechnika, a komputervilág jelen van a temetők digitalizálásánál is.
Igen, tehát ez egy érdekes fejlődése a mostani hát egyházi világnak, mondhatnánk, hiszen nagyon sok hazánk fia külföldre szakadt, és nem csak az van, mint korábban, hogy kerestük az ősöket, hanem szeretnénk tudni azt, hogy mi van otthon, hogyan változik a közösség élete, illetve kik haltak meg, mik történtek, és ezt információim szerint többen temetőn keresztül is követik, már ahol lehet. Tehát temetők digitalizálásával foglalkoznak, tudomásom szerint Magyarországon számos közösség már digitalizálta a temetőjét, Erdélyben ez folyamatban van, de tényleg látható egy folyamatosan frissülő digitális felületen, hogy hogyan alakul az adott közösség élete, és nagyon fontos, akár genealógiai kutatásokban is, hogy egy adott temető digitális felületen elérhető. Pontosan úgy, mint egy könyvtár. Rengeteg digitális könyvtár van, megkönnyíti egy kutató munkáját, legyen az történész, vagy egy temető esetében legyen egy távoli családtag, aki külföldön él. Nagyon megkönnyíti a munkáját, hogyha ezek az információk digitális felületen is elérhetők számára.
Attila, az internet végül is nem rossz, csak tudni kell használni. Nos, tanítja-e ennek használatát valaki?
Én nem tudom, hogy más tanítja-e. Én tanárként és osztályfőnökként azt mondhatom, hogy igenis tanítom. Mit tanítok? Tulajdonképpen azt tanítom, hogy ezeket az információkat szelektálni kell, és ezt a szelekciós folyamatot, ezt meg kell tanulni. Ez egy hosszú folyamat, az ember a tudás gyarapítása révén jut oda, hogy tehát szelektálni tudja az információt, és minél többet tudunk, minél többet olvastunk, minél szélesebb látókörrel rendelkezünk, komolyabb műveltséggel bírunk, annál inkább megtanulunk megkülönböztetni hiteles és hiteltelen információkat, és én úgy érzem, hogy egy idő után egy érzék is kialakul ezek megkülönböztetésére, tehát az a képesség, hogy megkülönböztessük az információt, talán ez a legnehezebb, és ezt nagyon nehéz megtanítani fiataloknak egy olyan világban, ahol állandóan bombázzák az embert, a fiatalt az információkkal. Gondolhatunk hírportálokra. Meg kell tanulni azt, hogy milyen hírportáloknak adok hitelt bizonyos kérdésekben. Ugye a felnőtt ember életét áthatja a politika, főleg egy ilyen országban, ahol minden erről szól. Hát itt igencsak meg kell nézni azt, hogy vajon honnan jön az információ, és mit osztok én meg a Facebookon, mert gyakran tapasztaljuk azt, hogy hihetetlen dolgokat, mondhatni azt, hogy hülyeségeket osztanak meg felnőtt emberek, tanult emberek, akik nem tanulták meg, hogy bizonyos információt honnan kell venni, és minek kell hitelt adni. Tehát van egy latin mondás, qui ben distinguit ben docet, tehát aki jól megkülönböztet, az jól is tanít. Na hát ezt megtanulni igencsak nehéz. Vagy ott van például Loyolai Szent Ignác, aki az egész lelkiségét, az egész tanítását a megkülönböztetésre alapozta. Tehát mi a valóság tartalma az információnak. Tehát azt lehet mondani, hogy igenis ki kell alakuljon az emberben egy digitális tudás, egy digitális érzék, hogy egyáltalán melyik a helyes, melyik a helytelen, mi a jó, mi a rossz információ. Na most ezt meg kell tanítani, és ennek talán az egyik legjobb helye az iskola, mert utána már nagyon kevés az a fórum, ahol megmondják, ahol ezt taníthatják. Maximum a templomban lehet erről beszélni, de az egy teljesen különálló fejezet.
Erre is majd rá fogunk térni, csak nem most. Ferenc kérdése: van szerzett és van velünk született intelligencia. A kérdése az, hogy végül is a kettő közül akkor melyikre lehet jobban építeni?
Igen, tehát a szerzett és velünk született intelligencia, én úgy érzem, hogy ez egy komoly pszichológiai kérdés, amit ami talán nem is az én feladatom itt kibontani, de azt lehet mondani, hogy az intelligencia tulajdonképpen egy értelmi képesség, amely lehetővé teszi az egyénnek a világgal való szabad kapcsolatfelvételét, tehát magába foglalja a valóság megértését, jelöli az érvelni tudást, intelligencia fontos a tervezéshez, intelligenciát feltételez a tapasztalatból való elvonatkoztatás, tehát ezek mind-mind az intelligencia témájához köthetőek. Na most a tudomásom szerint ugye a 70-es években merült fel ez a kérdés, most melyik fontos, a velünk született intelligencia, vagy a szerzett intelligencia, és hát ha megvizsgáljuk a kérdést, akkor ha valóban a velünk született intelligencia fontos, akkor talán hasztalanok azok az erőfeszítések, azok a technikák, amelyek fejleszthetik az intelligenciát az adott egyénekben, és akkor be kell elégedjünk a bizonyos esetekben a középszerűséggel, tehát ha valaki így született, ilyen, így kell szeressük. Ha azonban az intelligenciát legalábbis az egyén fejlődési szakaszában megfelelő technikákkal növelhetjük, akkor ezt mindenképpen meg kell tenni. Tehát valahol a köztes megoldás a helyes út, tehát van velünk született intelligencia, és a pszichológusok tudomásom szerint úgy tartják számon, hogy úgy 20 éves koráig az embernek fejlődik az intelligenciája, növekszik, majd 10-15 éven keresztül stabil marad, és utána egyre inkább csökken. Na most mindenki elismeri azt, minden szerző elismeri azt, hogy a különböző szellemi képességek rendszeres gyakorlása a legjobb stratégia a hanyatlás lelassításához és az intelligenciának az időskorig való hatékony fenntartásához. Tehát sokan úgy gondolják a világunkban is, hogy a legfontosabb vigyázni a külsőnkre, vigyázni az étrendre, hogy megpróbáljuk elkerülni a betegségeket, de ugyancsak fontos, hogy az intelligenciákat, a szürke állományunkat is megfelelőképpen fejlesszük, hiszen a pocakunkat mindenki látja, a szürke állományunkat nem, de azt sokan érzik és tapasztalják, hogy intelligensek vagyunk, vagy sem. Tehát erre is véleményem szerint ugyanúgy oda kell figyelni az intelligencia gyarapítására, növelésére és fenntartására idős korig, mint akár az étrendre és az egészséges életmódra.
Károly írja a műsornak, engem vonalzóval, nádpálcával, kulcscsomóval és békaügetéssel is tanítottak, azonban úgy érzem, hogy az élettől sokkal többet tanultam, mint az iskolában, idéztem. Kérdése, hogy ma hol tanulunk leginkább?
Tanulni mindenhol lehet, tehát itt persze, hogy iskolában egy bizonyos formák szerint működik az oktatás, formai keretek között tanulunk. Hát Károly lehet, hogy poroszos formák között tanult nádpálcával, vonalzóval, kulcscsomóval, békaügetéssel és körmösökkel. Én nem tudom, hogy ettől ő jobb ember lett-e, mint az a fiatal, az a gyermek, akit most ilyen módszerekkel nem igazán lehet tanítani. Én úgy érzem, hogy a testi fenyítés, amit most már az iskoláról van szó, a testi fenyítés megszüntetése a társadalom kulturális szintjéhez köthető, tehát a testi fenyítés megszüntetése előtérbe helyezi a szóbeli feddést, illetve a tárgyalást. Én egy gyermeket az iskolában nem üthetek meg. Néha jön valóban, mert a tanárokat kihozzák a sodrukból, de ezt nem szabad, és valahol jogos is, hogy nem tehetem meg. Ezért nekem az egyetlen fegyverem a ráhatás, az érvelés, a gyermekkel való diskurzus, ami persze vagy sikerül, vagy nem, tehát ez mindig jó kérdés. Viszont olyan irányba tereli a gyermeket esetleg, egy jó pedagógus, hogy annak a gyermeknek a kulturális szintje ilyen apró kis beszélgetések révén növekedhet. Én mindig figyelem a romániai autósokat, hogy itt olyan kommunikáció lezajlik autós és autós között, hogy azt nem lehet kirakatba tenni. Tehát én nagyon bízom abban, hogyha normálisan érvelünk, hogyha normálisan beszél egy ember, emberi módon beszél a másikkal, és ezt valamilyen formában már az iskolában megkezdi, akkor lehet idealista vagyok. Én bízom abban, hogy előbb-utóbb egy kulturáltabb nemzedék alakul ki, és ilyen autós példával élve talán megtanuljuk egymást elfogadni, és nem beszólni, beinteni egymásnak. Tehát visszatérve Károly kérdésére, véleményem az, hogy tanulni mindenhol lehet, és kell is. Tehát az az ember, aki bezárult, elzárkózott, az elveszett, hiszen az ember lényegéhez tartozik az, hogy társadalomban él, zón, politikon, egymásra hatunk, egymást meghallgatjuk, és talán az a normális, hogyha tehát emberségünk akkor fejlődik ki leginkább, hogyha mi egymást meghallgatva, egymásra hatva éljük életünket. Tehát ilyen szempontból az ember holtáig tanulhat.
Ön miként látja, mit olvasnak szívesen a diákok, és hol? Vagy olvasnak-e eleget a diákok?
Hát igen. Ma is az iskolában azt mondták a diákok, hogy hát rengeteget olvastak a nyáron, a kötelező házi olvasmányokat. Na most persze, hogy ez a kérdés nem úgy tevődik fel, mint ezelőtt 20-30 évvel, amikor pontosan a digitális technológia hiányában úgymond könyvekre voltak rosszóval vagy félreértelmezhetően szorulva. Hiszen abban a korban más nem volt, amit olvasni, vagy folyóiratot, vagy könyvet olvastunk. A mai világban ez most már teljesen másképp van. Egy fiatal életében a könyv mellett ott van az a digitális felület, amit annak szabályai szerint olvas. Tehát az egyértelműen, hogy felületes olvasást látunk a fiatalok életében. Sokkal több információt olvasnak, hallanak, tehát azt lehet mondani, hogy a fiatalok is olvasnak, csak pontosan másképpen, mint mi korábban.
Időközben Török Ildikó, Benkő György és nagyon sokan írtak még a digitális világnak, a műsornak, elnézést, javaslom, hogy a következő műsorban ezt a beszélgetést még folytassuk, és én biztos vagyok, hogy a tanár úr elfogad még egy meghívást.
Köszönöm szépen, természetesen nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek ebben az adásban.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgető társunk, dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Most búcsúzom, engem legközelebb a pénteki és a szombati kőbezárt mutunkban hallhatnak, a tartalomból röviden. Vetési László 1976-ban szerzett lelkészi diplomát a kolozsvári protestáns teológián. Előbb a Szeben megyei Bürkös Szorván gyülekezetének lelkésze, majd 1978 és 1983 között a kolozsvári Pata utcai gyülekezetben volt helyettes lelkész. 1990-től szorványügyi előadó, lelki gondozója a mezőségi és dél-erdélyi szorvány gyülekezeteknek, vezetője az Erdély Református Egyházkerület szorványgondozó szolgálatának. És akkor innen a témánk, a szorványvilág szolgálatában meghívott tehát Vetési László református szorványlelkész. Hölgyeim és uraim, most átadom a mikrofont és a stúdiót az elmúlt órában dr. Puskás Attilát és a digitális világ szerkesztőjét Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére Parajdra és a Gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptember végétől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.